Folytatódik magazin műsorunk, október a látás hónapja. Ennek apropója néhány héttel ezelőtt, de még ebben a hónapban, október elején vendégünk volt dr. Paperika, szemész szakorvos, retina specialista, aki most ismét itt van nálunk a Csillagpont Rádió stúdiójában. Jó reggelt kívánok,
doktornő! Jó reggelt kívánok!
Köszönöm szépen, hogy ismételten itt van nálunk. Már a múltkor megbeszéltük, hogy visszatér. Egy kicsit ennek a hónapnak a tapasztalatairól beszélhetünk, mert hogy néhány nap van már csak hátra októberből. Hát mik voltak a tapasztalatok? A látás hónapja mennyire sarkalja az embereket arra, hogy megkeressék ilyenkor a szemészeti szakrendelést, vagy akár az optikákat, mert ugye ilyenkor országszerte több száz optika kínálja a szolgáltatásait.
Igen, ez a hónap egy picit zsúfoltabb a rendelőkben, mint az összes többi hónap az évben. Nagyon sok szűrővizsgálatra is érkeznek a betegek ilyenkor, akár panasz nélkül is, ami nagyon dicséretes. Egyrésztről van, aki amiatt érkezik, hogy olyan a munkája, hogy nagyon sokat használja a szemét például, tehát nagyon sokat dolgozik monitor előtt, olyan munkavégzést kell neki végezni, amihez a szem ellenőrzése rendszeresen szükséges. És nagyon sokan, ami szintén örvendetes, hogy egy szemüvegkészítés előtt szeretnének egy szemészeti vizsgálatot is, ugyanis egy szemüveg az elég sokba kerül, és úgy nyugszanak meg ők is, hogyha biztosak abban, hogy a szemük nem beteg, nincsen semmiféle rejtett eltérés, és így nyugodtan meg tudják csináltatni azt a szemüveget.
De tulajdonképpen minden esetben ennek így kellene történnie, vagy jó lenne, ha így történne, hogy mielőtt valaki szemüveget készített, pláne ha az első, de hogyha már a többediket, akkor is időszakosan előtte egy szemészeti vizsgálat, hogy hogyan változott a látása, ugye, és ennek megfelelően, vagy az orvosi papírok birtokában lehet felkeresni az optikát.
Igen, ez nem kötelező egyébként a szemészeti vizsgálat, de az a tapasztalatunk, hogy ugye a magyar népességben nagyon sok olyan általános betegség előfordul, ami általános szemrendszeri probléma, de hatással lehet a szemre. Hát a tapasztalatom az, hogy a rendelőkben igazából 5 betegből 4-nek van például magas vérnyomása, netalántán cukorbetegsége, és ezekben az esetekben akkor is lehet valamilyen rejtett szemfenéki eltérés, látás probléma, amit a beteg még nem fedez fel. És nagyon sokszor akkor jövünk rá, hogy nem tudjuk végigolvasni a táblát, amikor egy általános szemészeti vizsgálatra érkezik a páciens, mindenféle panasz nélkül. Tehát ilyenkor, ugye, ha egy optikában egy szemüveget megcsináltatunk, és ez az alapállapot, ez romlik, akkor az a szemüveg, az nagyon rövid időn belül már nem lesz megfelelő. Tehát ilyen esetben mindenféleképpen, hogyha valamilyen általános szemrendszeri betegségben szenvedünk, mindenféleképpen célszerű egy szemészeti vizsgálat, mielőtt egy új szemüveget szeretnénk csináltatni.
Jól emlékszem, hogy legutóbb azt mondta doktornő, hogy vannak azok a krónikus betegségek, mint a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség, hogy sajnos kedvezőtlen tapasztalata az, hogy ebben szenvedő emberek még akár sosem, vagy nagyon-nagyon régen voltak szemészeti szakvizsgálaton.
Igen, ez is egy szomorú tapasztalat. Ebben a hónapban is nagyon sok olyan esettel találkoztam, amikor a betegnek nem egy-két éve volt már például cukorbetegsége, hanem 5-10 éve, és még soha nem volt szemfenékvizsgálaton. Ez azért nagy probléma, mert a cukorbetegség önmagában egy progresszív állapotot eredményez a szem belsejében, és sokszor már akkor jönnek hozzánk a betegek, amikor már nagyfokú látásromlásuk van, de ebben az esetben igazából már nagyon sokat tenni nem tudunk, megpróbálhatjuk az állapotot stabilizálni, de ebben a betegségben is a megelőzés a legfontosabb.
Azt mondtam az imént, hogy a látás hónapja apropóján októberben országszerte több száz optika várja a pácienseket. Ott mi történik? Milyen alapszemvizsgálatot tudnak ők elvégezni?
Ugye ott optometristák dolgoznak, akiknek van szemészeti alapképzésük, és több esetben volt ebben a hónapban is olyan páciens nálam, akiket optometrista küldött hozzánk. Tehát nagyon jól ki tudják szűrni, hogyha valakinek valamilyen problémája van, és javasolják a szemészeti vizsgálatot, mielőtt a szemüveget elkészítik. Akár egy szürke hályogot, akár egy kisebb vagy nagyobb fokú látásromlást is ki tudnak szűrni, és megfelelő helyre tudják őket irányítani.
Legutóbb kérdeztem doktornőtől, hogy mennyire vagyunk tudatosak a szemünk egészsége érdekében. Most úgy látom, hogy itt ilyen kétfelé szakadt talán a társadalom. Van, aki októberben megkeresi önöket minden panasz nélkül, van, aki akár egy krónikus betegség birtokában sem jut el önökhöz. Hogyan lehet ezen a mérlegnyelvének kicsit jó irányba változtatni?
Ez nagyon egyszerű, a megfelelő beteg irányítás. Tehát ez egy multidisziplinális történet tulajdonképpen, ugyanis mi szemészek ehhez kevesek vagyunk. Ahhoz, hogy a beteg oda kerüljön, ahova kell. Tehát nyilván a házi orvos az elsődleges ellátó, akinek nyilván feladata, hogyha ismeri a beteg anamnézisét, milyen általános betegségei vannak, van esetleg szemészeti panasza, akkor a megfelelő helyre szemészeti vizsgálatra irányítsa őket. Ez nagyon fontos a megelőzés szempontjából, ahol az imént is említettem, ugyanis már nagyon sokszor vannak szemészeti eltérések a szem belsejében, amik a betegnek még nem okoznak látásromlást, viszont ha ezeket időben felfedezzük, és kezelés alá kerülnek a beteg látása hosszú távon megőrizhető. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz statisztika például, hogy Magyarországon a munkaképes lakosság vezető vaksági oka az a diabéteses retinopátia, tehát a cukorbetegség miatt kialakult látásromlás, látásvesztés, ami tulajdonképpen teljes sötétséget jelent, ami azt jelenti, hogy a betegek önellátásra képtelenek lesznek már viszonylag fiatal korban.
Ez egy hosszú évekig tartó lappangó folyamat?
Nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy mennyire gyors ez a progresszió, hogy a cukor szint az mennyire van rendben tartva, mennyire tartja a beteg kontroll alatt mondjuk a diétáját. A orvosok lelkiismeretén is természetesen, amivel nincsen, én azt gondolom, semmi baj, de a beteg felvilágosítás nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tudja a beteg, hogy mi van akkor, hogyha nem tartjuk be a diétát, nem szedjük rendszeresen a gyógyszert, nem megyünk rendszeresen vérvételre. Mi szemészek ezeknek a problémáknak a következményét látjuk már tulajdonképpen, amikor a szem belsejében eltéréseket találunk, ugyanis ez nem maga a szemnek a betegsége, hanem az általános anyagcsere rendellenességnek a következménye lesz.
Akkor itt egy tudatos táplálkozásról is beszélnünk kell, a helyes táplálkozásról, méghozzá a szemünk érdekében. Talán a múltkor már érintettük, hogy mit nevezhetünk tulajdonképpen a szembarát táplálkozásnak. Melyek azok a zöldségek, gyümölcsök és egyéb tápanyagok, vagy akár vitaminok, amelyeket fontos, hogy magunkhoz vegyünk?
Így van, a táplálkozás az nagyon sokat segíthet a szemünk egészségének megőrzésében. Alapvetően a friss zöldség, a zöldlevelű zöldségek fogyasztása, káposzta, spenót, nagyon sok antioxidáns van benne. Ugye sokan emlegetik, hogy nagyon sok sárgarépát, áfonyát esznek. Ez is egy nagyon jó dolog tulajdonképpen. De önmagában ez nem segít, tehát nagyon sokat, ez összességében, tehát az egészséges táplálkozás, egészséges életmód, például a dohányzás, abba hagyása, az is nagyon fontos, tehát önmagában a táplálkozás az az egyik része ennek az egészséges életmódnak. A mediterrán diétát nagyon dicsérik, ugye nagyon sok halat tartalmaz, omega 3 zsírsavat például, amely a száraz szemtüneteinek az enyhítésében is például nagyon-nagyon jó lehet. A megfelelő folyadékbevitel szintén nagyon-nagyon sokat segít, amely a keringési állapotokat tudja javítani, és fontos kiemelni a mozgást. Ugye manapság mindenki a monitor előtt ül, a gyerekektől kezdve az idősekig, mindenki pörgeti a TikTokot, Facebookot, minden egyebet, és ugye ez a kinti mozgás akár csak egy séta, tehát nem kell nagy súlyokat emelgetni, szó nincs erről, inkább a rendszerességről van szó, tehát egy napi 10-15 perces séta is nagyon sokat tud segíteni.
Visszatérve itt a képernyőre, tulajdonképpen idézőjelesen még pislogni is elfelejtünk, és ez nagy baj.
Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen, na most még ezt tudja súlyosbítani, ezt az állapotot, tehát például a száraz szemnek a tüneteit, a szemfáradást. Ugye most már van ez a megfogalmazás, hogy digitális szemfáradás. Ezt már a kicsi gyerekeknél is, tehát akár az óvodásoknál is látjuk. Anyuka jön be a gyerekkel, hogy úristen, tiszta vörös a szeme, és akkor kérdeztük, hogy hát ugyan vajon mivel foglalkozott ez a gyermek, és kiderül, hogy nem azért piros, mert mondjuk kint homokozott és szaladgált a szabad levegőn, és esetleg egy kis por belement a szemébe, hanem kiderül, hogy órák hosszat a telefonjával foglalatoskodott a négy fal között. Tehát ez hosszú távon káros hatással van, ugye nem csak a szemre, hanem a gyermek mindenféle kognitív fejlődésére is egyaránt.
Genetikai hajlam mennyire mérvadó? Itt az imént ugye a helyes táplálkozással beszélgettünk, elmondta doktornő, hogy miket lenne jó magunkhoz venni, de mondjuk aki így táplálkozik, áttér egy mediterrán diétára, de hát aztán önöknél kiderül, hogy mégis rossz állapotban van a szeme, akkor vissza lehet oda vezetni, hogy szülők, nagyszülők is hasonló problémával küzdöttek?
Igen, több szemészeti betegségnek is van genetikai háttere, de a legtöbb nem egyenes arányban öröklődik, tehát a hajlamot azt örökölhetjük. Például a rövidlátás ugye családon belüli halmozódást mutathat, tehát ha a szülők nagyfokú rövidlátók, akkor a gyermekre már óvodáskorban oda kell figyelni, vinni kell szemészeti szűrésre, hogy időben, ha esetleg szemüvegre van szükségre, akkor ez kiszűrésre kerüljön, ugyanis ha néhány éves korig nincsenek korrigálva ezek a látás eltérések, tehát akinek szüksége van szemüvegre, nem kapja meg, vagy ne talentán egy picit kancsal, akkor egy tompa látás alakulhat ki, tehát akkor tulajdonképpen az agy nem tanul meg látni, amit a későbbi időben, idős korban már nem lehet megjavítani. Tehát nagyon fontosak nem csak felnőtt korban, hanem ugye gyermekkorban is a szűrések.
Doktornő hétfőn és keddi napokon rendel. Igen. A Miskolci Erzsébet fürdő, illetve gyógyászati központban. Jellemzően keresik egy gyermekekkel?
Nem. A gyermek szakrendelésünk van külön. Ott egy másik kolléganőm, aki szívesen várja a gyermekeket. Én 16 éven felüliekkel foglalkozom, ugyanis a gyermek szakrendelésen teljesen másképpen történnek ezek a vizsgálatok, mint ahogy egy felnőtt szakrendelésen történik.
Legutóbb elkezdtünk beszélgetni egy másik korosztályról, ugye az időseknek a látás romlásáról, ez az úgynevezett makula degeneráció, de nem beszélgettünk arról, hogy ennek milyen főbb tünetei vannak, hogyha valaki ezeket észleli magán, akkor gyorsan menjen önökhöz.
Igen. Ez a kulcs szó, hogy időben. Ezt majd egy picit később el is fogom mondani, hogy miért fontos ez. A makula degenerációnak egyébként jellegzetes tünetei vannak, mivel az éles látás helyét érinti kizárólag. Tehát a perifériás látás ebben a betegségben a végállapotban is érintetlen marad. A tipikus tünetek közé tartozik, hogy a látótérben, a középpontban, a centrumban egy sötét folt kezd megjelenni, illetve az addig egyenes vonalak elkezdenek görbülni, hullámossá válnak, az arcok torzulni kezdenek, tehát amikor beszélget a beteg valakivel, azt veszi észre, hogy például a beteg, társ, akivel társalgunk, annak az orra el van görbülve, tehát ilyen nagyon rémisztő tünetek alakulhatnak ki, megváltozhatnak a színek, az egyik szemmel kisebbnek láthatjuk a tárgyakat, mint a másikkal, az olvasási nehezítettség is elkezd kialakulni, tehát kiesnek a betűk, a sorok elcsúsznak, eltöredeznek egymástól. Ez abban az esetben, hogyha mind a két szemen egyszerre jelentkezik, ami egyébként nagyon ritka, akkor sokkal könnyebben észreveszik a betegek, de legtöbbször a két szemen a betegség különböző stádiumait találjuk, ugyanis ez is egy progresszív lefolyású betegség, és ha az egyik szemen alakul ki, és a másik szemmel jól látunk, nem mindig veszik észre a betegek, és ezért is van jelentősége a szűréseknek, a szemüveg ellenőrzéseknek, mert ott viszont ezt ki tudjuk szűrni, hogy itt valami nem stimmel az egyik szemen.
A makula degeneráció kizárólag az idősek, az 50-60 pluszos korosztálynak a problémája? Az mert idős... az jut eszembe, hogy beszélgetünk ott így a digitalizációról, vagy a digitális szemfáradtságról, amely ugye már a kis gyermekeket is érinti, hogy akár már ott rossz esetben elindulhat egy folyamat, illetve ennek folyamányaképpen a makula degeneráció tevődhet egyre fiatalabb korra, tehát akár mondjuk egy 40 pluszos korosztályt is érinthet már?
Nem. Az időskori makula degeneráció az 50 év feletti korosztályt érinti, ami fiatalabb korban, tehát gyermekkorban, esetleg fiatalkorban kiszült, annak mindig genetikai öröklődő háttere van, és mindig mind a két szemet érinti. Általában van családi halmozódás is, tehát tehát ez egy teljesen más betegség. Az időskori sárgafolt sorvadás az 50 éves kor feletti korosztályt érinti kizárólag. Az első tünetek 50-60 éves kor körül jelennek meg, amelyek még nem feltétlenül okoznak látásromlást a betegnek, de egy szemfényékvizsgálattal ez nagyon könnyen kiszűrhető. Ezért is van jelentősége ugye szintén a szűréseknek, amit nem győzök eleget hangsúlyozni.
Nehéz a kezelése a makuladegenerációnak, mert hogy ugye több fajtája is létezik.
Így van, nehéz a kezelése. Két fajtáját tudjuk megkülönböztetni, amit nagyon-nagyon fontos elkülöníteni, ugyanis a két típusnak a kezelése teljesen eltér egymástól. Ez fontos megjegyezni, hogy ennek is van egy genetikai háttere ennek a betegségnek, tehát meggyógyítani nem tudjuk, de kezelni már igen, ami egy nagyon-nagyon fontos információ. Két típusát tudjuk megkülönböztetni. A száraz típusban az éleslátás helyén a látósejtek elsorvadnak, atrofizálnak. Ez ebbe a típusba tartozik az összes eset körülbelül 80-90%-a, tehát a legtöbb makuladegenerációs idős beteg ebben a száraz típusban szenved. Itt megfelelő vitamin komplexet tudunk ajánlani a betegnek, amit hosszú távon lehet szedni, és ha a megfelelő vitamint a megfelelő időben kezdik szedni, akár a látásromlás az 35%-kal lassulhat, ami hosszú időt felölelve ez jelentős pozitív hatása ennek a vitaminnak. A végállapot az itt is kialakul, de nem mindegy, hogy mennyi időn belül, tehát itt akár 10-15 évig is stabil lehet a látáséleség. A problémásabb az a maradék 10-20%, ami az eseteket alkotja, ez a nedves típus. Tehát, ahogy a nevében is benne van, itt már nem csak a sejtek a sorvadása dominál, hanem sajnos az éleslátás helyén pici, apró erek, kóros erek képződnek, amik megrepednek, és vérzések keletkeznek, ödéma, ezért nedves típusú makuladegeneráció, ödéma alakul ki az éleslátás helyén, és ez akár egyik napról a másikra hirtelen teljes mértékben el tudja vinni a centrális látást. Ha itt nincs megfelelő kezelés időben, akkor nagyon hamar beindulnak a szervezet öngyógyító folyamatai, és egy heg keletkezik tulajdonképpen az éleslátás helyén, ami a végállapotot jelenti, tehát középen egy sötét folt van az arra, amit néz a beteg, tehát nem tud olvasni, írni, arcot felismerni, és ez már egy befolyásolhatatlan állapot.
Nyilván a két típusnak megfelelően más és más a terápia.
Így van. A száraz típusban csak vitaminkészítmények vannak, tehát próbálkoztak a kutatások injekciókkal minden egyébbel, de nem igazán működött, egyelőre még nincs megoldás. A nedves típusra a szembeesejébe adott intravitrális injekciókat javasoljuk, amelyek már szerencsére az esetek 80-85%-ában stabilizálni tudják a látáséleséget, és olyan 40-45%-ban akár tudnak egy picit rajta javítani. Ez még 20-25 éve nem volt elképzelhető. A problematikája a dolognak az, hogy ezek a gyógyszerek nagyon drágák. Ugye a közegészségügyben csak bizonyos centrumokban elérhetőek ezek a gyógyszerek támogatott formában, a nagy egyetemeken, ami azért nehéz a betegek számára, mert nagyon sokan vidéki kis városokból érkeznek, tehát az a felutazás, ugye amikor az injekciót megkapják, azért utána rosszabb a látás, tehát kell egy kis sérülés, a családra is nagy nehézségek hárulnak. És a pozitívum az a dolgokban, hogy egyre több akár magánintézményben is most már elérhetőek ezek a kezelések, és ugyanolyan biztonsággal be tudjuk adni ezeket a gyógyszereket a szembeesélybe, ugyanazokat a körülményeket meg tudjuk teremteni, mint ezekben a nagyobb központokban. És így van esély arra, hogy ez a látásélesség, amivel mondjuk hozzánk érkezik a beteg egy nedves típusban, akár tudjuk hosszú évekre is stabilizálni, vagy esetleg javítani is tudunk rajta. És itt az időfaktor, ahogy korábban említettem, az a legfontosabb, ugyanis ha időben észreveszünk egy betegséget, egy állapotot, egy nedves típusú makuladegenerációt, és időben kezelés alá kerül a beteg, akár olvasási képességet is meg tudunk tartani. De ez attól függ, ugye, hogy már mennyire nagy károsodást okozott maga ez a vérzés, esetleg a vizenyő.
Injekciótól nem ijednek meg a betegek?
De hát hogy is
nem. Szemkörnyéki területen nagyon érzékeny terület.
Ezt a szembe adjuk, így van. De hogy is nem, nagyon-nagyon mindenki megrémül, meg szoktuk nyugtatni, hogy nagyon-nagyon jó helyi érzéstelenítőnk van egyébként, és megnyugtatásképpen azt el tudom mondani, hogy a betegek mosolyogva szoktak kimenni a kiemelt kezelőből, mikor megkapták az injekciót, és mindig azt mondják nekünk, hogy sokkal rosszabbra számítottak. Ugye ez azért is fontos, hogy a beteg tudja, hogy nagy fájdalomra nem kell számítani, még talán annyira sem kellemetlen, mint maga egy szürkehályog műtét, ami egy hosszabb beavatkozás. Itt ugye az előkészület maga egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe, és a vizsgálatok, amiket mindig meg kell csinálni ugye az injekció beadása előtt, de maga a beadás az egy néhány percet vesz igénybe. Úgyhogy nem kell tőle félni.
Megbeszéltünk mindent a makula degenerációval kapcsolatban? Hogyan látja, doktorné?
Igen, és az fontos tudni, hogy ugye ez egy krónikus betegség. Mindenféleképpen kialakul egy végállapot, de azt szeretném kiemelni, hogy igen, van remény, tehát van az alagút végén a fény. Tehát kutatások jelenleg is folynak, hogy tudnánk még stabilabbá, még kevesebb injekcióval, ugyanis ezeket ismételni kell, ezeket az injekciókat ahhoz, hogy a látásélességet meg tudjuk őrizni. Többféle készítmény elérhető. Ez mindegyik jól működik. A különbség most már abban van, hogy például a legutóbb törzskönyvezett, úgymond legújabb gyógyszerrel lehetőség van arra, hogy akár 3 vagy csak 4 havonta kelljen egy darab injekció. Ugye korábban havonta adtuk ezt, utána 2 havonta, de ahogy fejlődik az orvostudomány, ugye próbálnak egyre jobban működő, hosszabb időtartamig kitartó gyógyszereket forgalomba hozni.
Hát néhány nap hátra van még az októberi látáshónapjából, de természetesen azt követően is lehet doktornőt keresni Miskolcon, az Erzsébet Fürdő és Gyógyászati Központban hétfő és keddi napokon. Hogyan lehet önhöz eljutni?
Van online felületünk is, ahol a beteg saját maga kiválasztja az időpontot, ami neki megfelelő, és be tud iratkozni, illetve telefonon is elérnek minket. Nagyon aranyos, kedves recepciós hölgyeink vannak, és segítenek, hogy milyen vizsgálatot szeretné a beteg, és ahol attól függően melyik személy szakorvoshoz tudja irányítani őket, mert van választási lehetőség is szerencsére attól függően, hogy kinek milyen panaszai vannak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten itt volt az októberi látás hónapja apropóján, elsősorban a makula degenerációról, annak a kezeléséről, a terápiájáról is beszélgethetünk dr. Paperika személy szakorvossal. Köszönöm még egyszer, hogy
itt
volt.
Én is köszönöm szépen.